Örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat, és ünnepi lélekkel, hiszen már nagy hét van, nagy böjtön lassan túl vagyunk, és itt vannak a nagy hétnek a csodálatos napjai, amik tényleg arra irányítja a figyelmünket, hogy Isten mennyire szeret bennünket, mennyire értékesek vagyunk. Belegondolunk ebben néha? Amikor csak úgy rohanunk ide-oda, össze-vissza, vagy csak kesergünk magányunkban, vagy betegségünkben, gondoljunk rá, hogy mi nagyon értékesek vagyunk Isten szemében, hiszen Isten fia értünk, nem csak emberré lett, hanem az életét is adta értünk, és nem csak az életét is adta értünk, hanem fel is támadt. És hát néhány napon belül ugye ezt fogjuk ünnepelni, de a mi feladatunk most ebben a rövid kis kegyhelyekről szóló műsorban az, hogy menjünk tovább, a Mária úton ballagjunk tovább. Ugye legutoljára Abasáron voltunk, Abasáról ugye tudjuk azt, hogy egy nagyon híres település, fontos település volt már régóta a magyarság történetében, hiszen a régészeti leletek és a különböző épített emlékek ezt feltárták előttünk. A híradás azt írja, hogy Abasár a magyar történelem legmeghatározóbb korszakának, az államalapítás korának egyedülálló emlékhelye. A korszak más fontos helyszíneivel, Esztergomban és Székesfehérvárral szemben Abasár különlegességét, páratlan épségben fennmaradt államalapításkori építészeti és régészeti emlékei adják, amelyek lehetőséget teremtenek mindenki számára, sorsfordító korszak élményteli megismerésére. Hát bizony, igen, nagyon sétáltunk a múlt alkalommal Abasáron, és hát ugye kiderült az, hogy igazából egy nagyon fontos királyi székhely, vagy királyi település volt ez az Abasár annak idején. És hát utána és később is jelentős volt, hiszen rengeteg sok malom volt valamikor ezen a részen, amiknek hát ma már nem annyira találjuk meg, inkább csak a nyomait találjuk meg. És nagyon fontos a Borkol kurtulával kapcsolatos szerepe Abasárnak, hiszen amikor a filoxéra járvány érte hazánkat, akkor innen indult utána, és országszerte innen terjedt el újra a jó minőségű szőlőknek a termesztése, illetve szőlőoltványok termesztése. És ugye legutóbb beültünk egy pincébe, és meg is kóstoltuk azt az olasz rizlinget, meg az egyéb abasári bort, és hadd idézem még egyszer a település honlapján a polgármesteri köszöntő néhány sorát, mert azt én olyan kedvesnek találom, hogy szívesen elolvasnám a kedves hallgatóknak most. Isten hozta önt Abasár község weboldalán. Higgye el, jó helyen jár. Tudta ön, hogy harmadik királyunk Aba Sámuel Abasáron építette fel palotáját? Vagy azt, hogy településünk már több mint 200 éve a hazai szőlőoltvány készítés egyik fellegvára? Esetleg, hogy Abasáron több mint 400 pince van? És hát érződik rajta, hogy igen, Abasáron jó lakni, az abasáriak szeretik az otthonukat, szeretik a szülővárosukat, szereti a kisebb hazájukat, és hát jó ott lakni, de nekünk viszont tovább kell mennünk, nem telepedhetünk le ugye egy helyen, ez nem szokásunk nekünk, hiszen zarándokok vagyunk, és úton vagyunk, és így aztán szépen megyünk tovább. Még egyszer bekukkantunk a Szent Péter és Szent Pál apostolokról nevezett templomba, és egy fohásszal indulunk tovább, hiszen még elég sok mindenféle megnéznivalónk van a további településeken is. Következő település, ahova beérünk, Markaz. Nagy István a faluban élő markazi költő verses kötetéből származó idézet a következő. Ahol a Mátra és az Alföld összeér, ahol egy nagy tóba fut sok hegyi ér, ott van az én falum, neve Markaz, s ott gyűlnek az éveim, mint időhalmaz. No, hát ez a Markaz, ugye a Mátra lábánál van úgy szintén, a Mátra alján, és az elmúlt alkalommal nem tudtam uralkodni magamon, hogy el nem mondjam egy pár sorát annak az aranyos kis versnek, amit én gyerekkorom óta nagyon-nagyon szeretek, Fazekas Annának az Öreg néne őzikéje című verse, ugye, hogy Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném. És ez annyira megmaradt bennem, hogy sokszor eszembe jut, amikor a Mátra aljai falu településekről van szó. No, hát ezt a Markazt erdők ölelik körül, és ahogy mentünk át, ugye a tavaszi erdőkön most már észrevettük a rengeteg sok virágot, a fák már kipattantak, és olyan egészen friss zöldek, gyönyörűek ilyenkor a természet, tényleg ébred, és gyönyörű, és már vannak helyenként gyöngyvirágok is, de még ott van az ibolya is, és mindenféle tavaszi virágocska az erdőben, és hát nagyon csodálatos dolog ilyenkor zarándokolni menni, és az embernek tényleg ott van a gondolata, hogy édes jó Istenem, de szép helyre teremtettél minket. Ugye, kertbe teremtett minket Isten, ezt írja a Biblia. És valóban, hogyha olyan helyen járunk, ahol még az ember keze nem nagyon alakította át a természetet, és nem nagyon rombolta szét, akkor olyan örömmel tölt el bennünket, hogy tényleg milyen szép a mi világunk. No, Markazon is szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkoznak az itt élők, sőt, ugye egy szép nagy tavuk is van, ami vízisportolásra, horgászatra is alkalmas. Változatos nagyon a domborzata, és nagyok a szintkülönbségek, hiszen a területe egész Kékestető szomszédságáig felnyúlik. Ez a markazi erdő, amely esetlegesen, akit érdekel, ugye vadászatra is alkalmat adhat. No, még egy kicsit a falu nevével kapcsolatban, igazából nem tisztázott, hogy honnan is származik ez a név. Többféle magyarázat van erre. Az egyik magyarázat szerint Aba Sámuel Márk nevű unokatestvére volt a névadó, aki az Aba nemzetség Pata ágából származott. A markazi régi úgynevezett puszta templomot is Szent Márk tiszteletére szentelték, hát ez egy kicsit alátámasztja ezt a fajta magyarázatot. Egy másik elképzelés szerint pedig a honfoglalás előtti népvándorlás során olyan törzsek érkeztek erre a területre, akiknek a nevében a Markaz szó centrumot, központot jelentett. Hát nem tudjuk egészen pontosan, honnan származik ez a Markaz név, de lényeg az, hogy létezik és van, és hát egy nagyon szép falu, csodálatos táj közepette. Különböző birtokosok birtokolták ezt a települést, és ugyan ma már csak romjai vannak ennek a várnak, de egy komoly, magas vár magasodott itt a 460 méter magas várbércen. A török hódoltság után, mint annyi magyar falu, ez is elnéptelenedett, és közel két évszázadig volt lakatlan. Az újra népesítést az 1742-ben Bossányi Gáspár báró hajtatta végre Gömör és Kishont megyeri birtokairól Klenóc, Hacsova és Péj nevű falvakból. Ugye olyan érdekes hallani ezeket a régi neveket, ma már az ember nem is tudja, hogy ilyenek léteztek, meg vannak. Sőt, kicsit a magyarországi neve, helységneveket böngészve olyan sok érdekesre lehet találni, hogy az ember, jé, nem is tudtam, hogy ilyen van. De nagyon érdemes ezeket egy kicsit végignézni. Tehát itt 40 család települt be, akiknek a döntő többsége szlovák, kisebb része magyar volt, tehát ez a török hódoltság utáni időben van. A falu mikroklímája nagyon alkalmas a szőlőművelésre, hogy már említettem, hogy szőlőműveléssel és bortermesztéssel foglalkoznak. Természetesen a filoxéra vész itt is komoly károkat okozott, és az elpusztult szőlőültetvények helyére az 1890-es évektől kezdve új szőlőfajtákat telepítettek. Plébániája török pusztítás után újra benépesült faluba költöző tót ősök között ezermesterek is voltak, és 1753 és 57 között közmunkában ideiglenes jelleggel felépítettek egy templomot. A hevenyészetten készült épület az állandó költséges javítások és átalakításokra szorult, így végül elhatározták, hogy állandó templomot építenek, és hát ez a 1892-93-as nagy javítást követően, 12 év után, miután ismét repedések keletkeztek a templom falán, és 1906. június 24-én reggel 7 órakor hatalmas robajjal porfelhőbe burkolózva a torony összeomlott. És akkor most egy picike kitérő, ugye a mostani hírekben hallottuk azt a borzalmas nagy tüzet, ami a párizsi Notre-Dame templomban tört ki, és ott is a torony, egy kis torony beomlott. Hát bizony vannak ilyen tragédiák, amikor néha még templomok sem kerülik el ezt a sorsot, sőt, ugye hát, ha háborús övezetekre gondolunk, Szíriára és egyebekre, akkor viszont ott is bizony sok mindenféle ilyen történt. Na tehát vissza, sőt, a Józsefvárosban is, már ugye megint a lokálpatrióta lévén, Józsefvárosban is a templom tornya először összeomlott az első építésnél, és aztán utána kellett ugye újraépíteni komolyabb alapozással és falszélességgel. No, tehát visszatérve Markazra, 1911. június 18-án szentelték ezt a templomot a szeplőtelen fogantatás tiszteletére. Ez az új templom Markaz díszévé és egyben szimbólumá is vált. És mielőtt alaposan megnézzük a templom belsejét, egy nagyon szép ajándékot szeretnénk átadni a kedves hallgatóknak a ma hallható zenénkkel, amely határok nélküli Máriás zarándoklaton lett felvéve. Az elhangzott Máriás ének a nagyheti időt idéz, egyben mutatja a népajkán születő énekek, mi nagy Mária tiszteletről tanúskodnak. Ugye ezt mi tudjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy a magyar népben igen nagy Mária tisztelet él. És akkor ennek első két verszakát hallgatjuk most meg.
Hú, szűz anyám, fáj a szívem, ha meggondolom, mi szörnyű nagy volt a bánat és a fájdalom.
Láttalak, anyám, téged a keresztövében, csoda meg nem repett szíved gyenge kebledben.
Földig hajoltál, és leborultál, fájdalmadba kiáltottál, csak már meghalnál.
Láttalak, anyám, téged a keresztövében, mit ki nem áll tiszta szíve gyenge kebledben.
Ó, hogy fiadétre szenvednél minden szörnyű kint.
Láttalak, anyám, téged a keresztövében, fehér rózsa pirossá lett fájó szívedben.
Közelebb léptél, és megölelted, szent fiadnak piros vére ne járt csepeget.
Igen, olyan szép volt, ahogy ezt énekeltük, hogy láttalak, anyám, a keresztövében. Még csak nem is Mária, még csak nem is Szűzanya, hanem anyám, láttalak, anyám, a keresztövében. No, és akkor egy kicsit tovább a markazi templomhoz. Az oltár képén Szent László látható, amint vizet fakaszt, és a bejárat feletti kórust pedig, amelyet 2002-ben újítottak fel, szintén megcsodálhatjuk. A templom mellett kőfeszület és Szent János szobor áll. Tovább kilépve az erdőben Mária képes fák találhatók, és ott is megállhatunk egy-egy percre, kis pihenőre, egy üdvözlégy Máriát elmondani. És ezután lassan elindulunk tovább. Tehát Markazon sok minden érdekes néznivaló van. Van egy csodálatos nagy tó, van a markazi várom, van a katolikus templom, aminek nagyon érdekes története van, ahogy az előbb ugye elmondtam, hogy először egy ideiglenes templom épült, de hát azt állandóan javítani kellett, mindig csak a baj volt vele, és aztán végül is, amikor teljesen összedőlt, ugye a falu rászánta magát, hogy egy új templomot építsen, és hát ez ma is megvan, és nagyon szép, és most már szinte jelképévé vált a falunak, és ahogy írja a híradáson aranyosan, hogy a faluházai a templom köré gyűlnek, mint kis csibék a kótlós köré. Hát ez egy olyan kedves kép. No, de itt van, ebben a faluban még van tájház és kézműves ház, sőt, ami nagyon érdekes és egyedi Magyarországon, azért nem sok helyen van ilyen, hogy itt van egy patkolt tojás kiállítás is. No. És akkor tovább indulunk, mégpedig Domoszlóra. Domoszló is a mátrai tájvédelmi körzet része. Tölgyesek, bokorerdők alkotják ennek az erdős, sztyepes területnek a növényzetét. Természetesen a község területén már, ahogy nagyon-nagyon sok magyarországi településen is, lassan kiderülnek a régi titkok, mégpedig az ugye, hogy a kőkorszakban is lakott hely volt, mert a település határában talált kőbalták és malomkődarabok erre engednek utalni. A rész és bronz vaskorszakból előkerült leletek is a folyamatos lakottságát bizonyítják. Érdekes megemlíteni Domoszlóról, hogy 1263 körül királyi solymászok lakták. Ezek közül öten a Komboti családtól kaptak adományt. Aztán van oklevél, amiben úgy említik, hogy Domoszló. Hát, hogy tudjuk azt, hogy egy kicsit a mostani hangzás és a régi írás nem egészen esik egybe, tehát ez a Domoszló egészen könnyen lehet Domoszló is. A temploma Szent Demeterről elnevezett templom, ami tulajdonképpen már 1300-as években is említésre került, és ez a régmúlt legfontosabb emléke. Mai alakjában azonban az 1739-es években építették újjá, Ahogy ugye tudjuk, most már kívülről fújjuk ezt a történelem leckét, ugye a török dúlás alatt tönkrementek a települések, és az újjáépítés általában az 1700-as évek közepe táján történt meg. Érdekes, a község északi részén nehezen megközelíthető ugyan, de nagy élményt nyújt a 600 méter magasan fekvő oroszlánkővár. Aztán itt nagyon szép az oroszlán, a Tarjánka völgyi szurdok, amely 700 méteren csörgedezik, az azonos nevű patakocska, a Tarjánka patakocska csörgedezik ebben a szurdok völgyben. És utána pedig a Tarjánka patak vízfolyásával egyezően haladva elérhető egy hatalmas nagy vízfelületű, mesterségesen kialakított tó, ami természetesen ma már horgászati paradicsom is. Na, egy kicsit a tó partján leülünk, és talán jó lesne megint meghallgatni ennek a nagyon szép éneknek a második két részét.
Láttalak anyám téged a keresztövében, midőn meghalt édes fiad a nagy kereszten. Úgy-túgy zokogtál, és elájultál, ha Szent János nem lett volna, te is meghalnál.
Láttalak anyám téged a keresztövében, midőn betették Szent fiad Szűzi öledbe.
Úgy csókolgattad, és cirógattad, Szent fiadnak roncsolt testét, úgy mosogattad. Láttalak anyám téged a temetőkertben, hogy bírta ki fájó szíve gyenge kebledben. Szent kiáltottál, csak már meghalnál, Szent fiadnak holttestével sírba szállhatnál.
Nem tudom, kedves hallgatók, mennyire tudták követni ezt az éneket. Engem az ragadott meg, amikor azt mondja, hogy ha Szent János nem lett volna. Mi mennyire fontos az, hogy odaálljunk Máriához, és éppen ezekben a nagyheti napokban vigasztaljuk a szűzanyát imádságainkkal. És ugye hányszor kapjuk az üzenetet a szűzanyától, hogy gyermekeim, imádkozzatok, gyermekeim, engeszteljetek, hallgassunk ezekre a figyelmeztetésekre, kérésekre, és tegyük meg, hogy odaállunk a szűzanya mellé, és vele együtt szomorkodunk Jézus halálán, és vele együtt örülünk majd a feltámadásán. Legyünk mindig nagyon-nagyon közel a szűzanyához. Hiszen ugye Jézus, amikor a kereszten utolsó szavaival mondja, hogy asszony, íme a te fiad, és a tanítványnak pedig mondja, hogy íme a te anyád, egymásra vagyunk bízva, hát rábízott minket a szűzanyára az Úr Jézus, hát legyünk akkor a szűzanya közelében, ölében, szoknyája körül, köpenye alatt, ki hogy szereti mondani. No, és akkor megpihenve itt a Domoszlói tópartján, tovább megyünk megint egy kicsit, mégpedig Kisnána felé. Itt is találunk egy várromot, mégpedig a Kisnánai vár a késő középkori magyar nemesi rezidenciák egyik legszebb és legjellegzetesebb emléke. A története jól példázza a földesúri rakóhelyek fejlődését, átalakulását, folytonos idomulását az állandóan változó történelmi körülményekhez. Igazából a mai Kisnána falu elődje az egyházas Nána névre hallgatott, és a 12. században már biztosan létezett. A település minden szentek tiszteletére épült temploma, amely a Kisnánai vár mai kápolnájának elődjével azonos. A régészeti feltárások tanúsága szerint eredetileg egy patkóíves, abszissal ellátott rotunda volt. Körülötte a templomdombon terült el a falu temetője, amelynek legkorábbi datálható sírjai a 12. századból származnak. Tehát ez azt jelenti már, hogy a 12. század az 1100, 1, 2, 3, 4, 5, ugye? Tehát az 1100-as évekből származik. Kompolti Péter nevét érdemes megemlíteni, hiszen a Kompolti család az Aba nemzetségnek egyik ága, és ők voltak azok, mégpedig Kompolti Péter egyik fia István, aki ide helyezte székhelyét, és ő volt az, aki a kisnánai plébánia templom mellett felépítette az első nemesi udvarházat. Érdekes megemlíteni, hogy tehát a 11. századi körtemplom, amit itt láthatunk romjaiban, az 1261-ben ez a település ugye Nana névre hallgatott, később aztán lett Kisnána, Felsőnána, mindenféle variációt lehet olvasni. És a Szent István király plébánia, ami itt van Domoszlón, itt van Kisnánán, bocsánat, és a domoszlói plébánia látja el. Ja, hogy a vidéki településeknek a történetét, illetve egyházi helyzetét böngészi az ember, akkor lehet látni azt, hogy hát bizony nem vagyunk nagyon gazdagon eleresztve a papi állománnyal, tehát kevés a papunk, de igyekeznek nagyon helytállni, és nagy tisztelet és megbecsülés azoknak a papoknak, akiknek több települést kell ellátni. Gondoljanak csak rá, kedves hallgatók, hogy különösen így húsvét idején, amikor mindenki szeretné, hogyha a saját plébániáján olyan megfelelő időben lenne a nagycsütörtöki szertartás, a pénteki keresztút, a pénteki csonkamise, a nagyszombati feltámadási kör, szentmise és körmenet, tehát hogy nagyon-nagyon nagy igényeink vannak, és hát meg kell bizony érteni azt, hogy nem mindig sikerül pont a mi elképzelésünk szerint az atyáknak megszervezni a húsvéti menetrendet a különböző településeken, és bizony egy-némely településeknek néha le kell mondani bizonyos dolgokról. No, a következő település, amelyikre átsétálunk, de túl sokat ott még nem tudunk megnézni, mert nem sok időnk maradt már hátra, de nagyon-nagyon szép, és tényleg egy kis ékszerdoboz a Tarna Szent Máriai kis templom. Tarna Szent Mária szintén ugye Észak-Magyarországon, a Mátra délkeleti oldalán, a Tarna völgyében fekszik. Régen a község neve Szent Mária volt, később lett aztán Tarna Szent Mária. Érdekes megemlíteni, hogy először az 1300-as években Torna néven említik, majd később Szent Mária néven említik meg az oklevelek. És 1417-ben egy forrás írja, most mondom kicsit furcsa, Szent Mária, tehát Z-vel, TH-val, I-vel, Y-nal, ugye hát az a régi írásmód szerint, de hát azért a Szent Mária, azt mi értjük, látjuk. És a itteni birtokos család is tulajdonképpen ezt a nevet viselte, tehát Szent Máriai család volt birtokosa ennek a településnek. Egervárának ostroma során 1552-ben a falu elpusztult. 1590 körül azonban feltételezhetőleg ismét lakott lett, de aztán a 15 éves háborúban ismét elnéptelenedett. 1656-ban Szent Máriai István eladta Ragályi Menyhértnek. A török kiűzése után a pusztát a kincstár fegyverrel szerzetként lefoglalta, és 1696-ban Enzinger Jánosnak eladta. Aztán Rákóczi szabadságharc alatt Orczy István használta, és stb. Ugye sok-sok-sok birtokos váltáson keresztül végül is 1746-ban azt írják, hogy a falu lakossága 192 fő volt, akik többségében szlovákul beszéltek. De szépen nőtt a falu lakossága, mintegy 100 év múlva már 509 személy, tehát a 192, ugye 592-re nőtt, és egy veplét társközség volt egy darabig. Nagyon-nagyon szép a pici temploma, amely tulajdonképpen a legnagyobb nevezetessége is Tarna Szent Máriának, és hát erről majd a következő alkalommal fogunk részletesen hallani, mert nekem is nagyon nagy élmény volt, amikor tényleg egyszer egy zarándoklaton ott jártam, és ugye tényleg rajta van a Mária úton ez a kis templom, ott van a templomdombra való följárat lépcsőnek az aljába a Mária út jelzés, és egy nagyon szép zarándoklaton voltam itt. Erről a zarándoklatról mesélek majd a kedves hallgatóknak. 2 hét múlva, akkor találkozunk, Úrja, alig jó Isten áldja minnyájukat, és nagyon-nagyon szép nagy heti készületet, és boldog húsvéti feltámadás ünneplést kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ó, Mária, Jézus anyja, esedesz híveid, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.